Kedves hallgatóink, a következő közel fél órában a Giussano Leonard atyával készült tanúságtétel, report második részét hallgathatják. Tartsanak velünk!
És akkor jött a papszentelés.
Igen. Igen, gyakorlatilag 3 hónapra rá a diákonos szentelés után, tehát diákonos szentelés volt június 29-én, a papszentelés pedig szeptember 21-én Szent Máté apostol és evangélistának az ünnepén. És alig...
Az már itthon történt Nagyváradon.
Igen, tehát itt Nagyváradon. Az első primícián már másnap otthon Vásárhelyen, a belvárosi plebánián. És alig egy hétre rá már munkába is álltam, hiszen a püspök atya kinevezett ide a nagyváradi székes egyházhoz káplánnak. Igen.
Ilyenkor mindig papi elmondatot választ az ember. A tiéd mi az, és miért azt választottad?
Az enyém a Máté evangélium 6. fejezet 10. verse, fiat voluntas tua, legyen meg a te akaratod. Ez nem a szűzanya válasza az angyali köszöntésre, hanem ez a mi atyánknak a része. És számomra azért volt fontos, mert rengeteg papi életet láttam, hiszen mivel mondtam, a gyerekkoromtól ott forogtam mindig a plebánián, évente, maximum 2 évente cserélődtek a káplánok, a plebánosok csak állandó, és láttam ilyen, meg olyan megélt papságot is. Én azt akartam, hogy ne az én általam elképzelt papi életformát, vagy valamilyen lemintázott másnak az életéről lemintázott papi életformát kövessek, hanem azt, amit az Isten akar. Tehát nekem mindennél fontosabb az ott, hogy amit a Jóisten akar, az legyen. Ezért volt fontos, és mind a mai napig ehhez tartom magamat, tehát nem egy választott és utána a fiók mélyén felejtett jelmondat ez, hanem igyekszem ezt a jelmondatot mindig átgondolni és újra feleleveníteni.
Hol voltak az állomás helyeit?
Amint említettem, kezdtem itt a nagyváradi székesegyháznál. Ez 2 év káplánság volt, utána pedig Tenkire kerültem, ez a délbihari rész, utós előtti plebánia, mondhatjuk így, a földrajzi fekvését illetően, tehát délnek, hogyha megyünk, akkor innen már csak Berényes van délebre, illetve délkeletre Szalonta. Tehát utós előtti plebánia az egyházmegyének az aljába. Utána pedig Tenkéről, ahol 12 évig voltam plebános, ide kerültem a Mária Rádióhoz, itt egy évig működtem. Innen a püspök atya Micskére helyezett, és rá 2 évre megkaptam még egy plebániát ezen a vidéken, tehát a micskei körzetben, Fegyverneket. Így amíg újra visszakerültem Váradra, most már az Olaszihoz, addig 5 közösségnek voltam a lelkipásztora, és 2018. szeptember 1-től pedig itt vagyok
az olaszi barátok templomában.
Igen, a barátok templomában.
Így ha visszatekintel a 25 évre, akkor mi az, amit úgy el tudsz mondani, hogy a papi életedben a legnagyobb örömöd volt, és boldogságod, és mai napig is az?
Mivel a papnak a legfontosabb dolga az ige hirdetés, igyekeztem mindig ezt megtenni, és nekem mindig öröm beszélni Istenről minden formában. A templomba bármilyen szertartás megélése által, az Ambóról Istennek az igét hirdetni és magyarázni, emberek között, baráti körbe, mondhatjuk úgy, hogy még amikor haverekkel voltam egy-egy pohár sör mellett, még akkor sem tudtam kivetközni a papi mi voltomból, és még olyankor is esett szó Istenről, és sose láttam barátaim viselkedésében, szemében egy neheztelést, hogy akkor én most miért nem tudok legalább egy kis ideig más lenni. Nem, ez hozzátartozik az életemhez, és tehát mindenben, amit tettem, igyekeztem az isteni szolgálatot teljesíteni, persze nem vagyok szent, szó sincs róla, nekem is vannak hibáim, de ettől függetlenül igyekeztem mindig talpra állni bármilyen fajta hibából, és tovább járni az utat. amiben én legnagyobb örömömet találom, hogyha azt tapasztalom meg, hogy hatásos eszköze lehetek a Jóistennek egy-egy embernek az életében. Nekem kifejezett örömet jelent az, amikor látom, hogy valaki megtért, vagy pedig elindul a megtérés útján azáltal, hogy én velem beszélgetett, vagy én velem együtt élt át valamilyen lelki élményt. Tehát ezt szoktam is hangoztatni gyakran a kedves híveknek is, hogy ha egy lelket megmentünk életünk során, már nem éltünk hiába. Persze a pap nem mondhatja ezt a minimális számot, mert nem egy lélek megmentését lettünk papokká, hanem mindenkit meg kell mentsünk, akivel találkozunk, de mindig örömet jelent. Egy-egy lélek megtérése, megváltozása, egy-egy ember életébe valami jót, ha tudunk hozni. Bizonyára te is ezt így éled meg, és paptársaink mindegyike, hogy mi a lelkekért vagyunk. Isten dicsőítés a legfőbb, de Istent úgy dicsőítjük meg többek között, hogy a lelkeket megmentjük a pokoltól, illetve megmentjük a mennyország számára Isten szeretetének.
Hogyan látod, miért nincsenek ma hivatások?
Hát ez egy nagyon összetett kérdés, de ha röviden is frappánsan kéne válaszolni, én magam helyzetéből kiindul, én azt mondom, hogy családi hátterek nem megfelelők. Én egy olyan családban nőttem fel, ezzel eleve így is kezdtem a mondani valómat, ahol természetes volt az imádság, természetes volt a templomba való
részvétel.
Igen, szándékosan nem akartam azt a kifejezést használni, hogy járás, mert sokan mondják, hogy templomba járás, vagy templomba mentem. Tehát templomba való részvétel, hiszen ha a gyermek nem látja a példát a szülőktől, akkor bármennyire is mondhatják a szülők, menj templomba, menj hittanórára, menj ide, menj oda. Egy ideig megteszi, amíg kicsi gyerek, mert még engedelmeskedik, de jön a serdülőkor, ami amúgy is a lázadásoknak az időszaka, a gyerek pont az ellenkezőt fogja tenni, amit kérnek, és főleg, hogyha látja, hogy a szülei ugyanazt nem teszik be, amit kérnek, akkor nem teszi meg. Tehát mivel a családi hátterek nem megfelelők, nincs ahogy kifejlődjön az a hivatás, amit a Jóisten biztos nagyon sok esetben megad. Tehát nem ő nem hív meg embereket az ő szolgálatára, hanem akiket meghív, nem hallják meg, sajnos. Ez olyan, mintha várnám, hogy meghalljam bárkinek a szavát, akár a tiédet is, úgyhogy a füleme van a fülhallgató, és valami kemény, hangos zene menne a fülembe. Nem hallanám meg, bármit is szólnám. Főleg, ha nem vagy látószögembe, hátulról szólna, nem hallanám meg. Így van a hivatásokkal is. Tehát, ha nem megfelel a körülmény, akkor nem hallják meg Isten hívó szavát.
És mi a megoldás?
A megoldás kézenfekvés, én az eddig elhangzott kérdésekből ezt köszönöm meg a leginkább, mert van alkalmam elmondani azt, amit nekünk egy ilyen ifjúsági lelkészeknek tartott továbbképzőn, a mostani temesári püspök atya, tehát Pál József atya nekünk tartott itt Váradon, és beszámolt egy olyan helyzetről, ami Dél-Amerikában élő és jól bevált gyakorlat, hogy amikor eljön az elsározás és a bérmálásnak a kora, nem a gyerekeket kezdik felkészíteni, hanem a szülőket. Összehívják a szülőket, és nekik tartanak hittanórát. Pont abból a megfontolásból, hogyha a szülők elkezdenek vallásosan élni, elkezdenek otthon imádkozni, elkezdenek Isten által elvárt módon beszélni, cselekedni, akkor a gyerek is, mint egy jó fénymásoló gép lemásolja a szüleit, és elkezdi ő is azt tenni. Az csak ráadás után még a tudást is megszerzi, tehát persze tartanak hittanórát a gyerekeknek is, de elsősorban a szülőkre koncentrálnak. Ami megoldás volna nálunk is, és annélkül, hogy bármilyen fajta kezdeményezés elindult volna már ezen a téren, viszont minden kedves hallgatónak ajánlom azt, hogy különösképpen, aki érzi magáról, hogy hiányos a vallásos ismerete, vagy még a buzgósága is, kezdjen el érdeklődni, kezdjen el felvenni a kapcsolatot a közösség papjával, vagy keressen egy olyan papot, akit kedvel és megbízik benne is, és gyakran elérheti, és így tovább, és szülőként kezdjen el egy jobb életet, egy vallásosabb életet, és ez fogja vonzani maga után a gyermeket, a gyermekeket is. Ez egy hosszú távú, tehát már a hónapra nem lesz megoldás, viszont érdemes neki indulni. Brazíliában már egy jó ideje ezt megteszik, és már vannak nagyon szép eredmények. Persze más a lelkület ott, és más nálunk. Ott eleve egy nagy katolikus országról beszélünk, itt pedig mi szórványban vagyunk, úgy, mint magyarság, tehát népként, mint pedig katolikus közösségként is, de érdemes a munkálatot elkezdeni. Tehát nem kell megvárni, hogy az egyházi hatóság tényleg konkrétabb lépéseket tegyen ezen a téren, a kedves hallgatók is már elkezdhetik a lépéseket ezen a téren is, és elmélyülni mindabban, ami szép és jó. És biztos, hogy Isten áldása minden olyan tevékenységen rajta van, illetve benne van, amit mi az ő nevében akarunk megtenni.
Igen, említetted ezt, hogy a család nem biztos, hogy meghallja Istennek a hívó szavát. Én úgy gondolom, hogy van más körülmény is, ami úgy eltávolítja a fiatalt az egyháztól, és nem hallja meg Isten szavát, nem akar pap lenni. Ez, ki kell mondjam, ez lehet egy papnak a nem példás magatartása vagy élete. Vagyis jobban fogalmazva, nem vagyunk papi ideálok. Én emlékszem, gyerekkoromban minden papra úgy néztünk rá, hogy én ilyen szeretnék lenni. Ezért volt akkor olyan sok papi hivatás, persze a világ is más volt akkor, nem voltunk ennyire nyíltak, mint ma a gyerekek, a fiatalok. Nagyon sokan úgy látják, ezt konkrét esetből tudom is bizonyítani, és nagyon sokszor mondják a fiatalok, hogy annyira le van terhelve a papbácsi, hogy nem merem megközelíteni, estére annyira fáradt, nem merek hozzá menni beszélni, agyon van hajszolva ma egy pap. Ez is tapasztalat alapján részben eltávolítja a fiatalt. Te hogyan látod ezeket a dolgokat?
Mindenek előtt Tenfli püspök atyának egy olyan magatartásával kezdeném, de amikor jöttek hozzá hívek különféle közösségekből panaszkodni a papra, valami olyasmit tett, vagy úgy állt hozzá, ami nekik nem tetszett, és akkor jöttek a legfelsőbb hatóságnál panaszkodni, legtöbb esetben a püspök úr azzal szembesítette őket, hogy kedves asszonyom, vagy uram, attól függ, hogy ki volt az illető, kik voltak az illetők, mennyit imádkozott ön a papjáért? Mikor segített legutóbb a papjának? És ezzel a két kérdéssel általában lefegyverezte, és már nem volt, amit mondjanak, mert hiába jönnek panaszkodni olyan személyek, akik gyakorlatilag semmit sem tesznek valaminek az érdekében. Ha akár a fiatal is, mert mindig van a fiataloknak való segíteni való terület, akár az idősebbek, hogyha jobban bekapcsolnának az egyházközségek életébe, akkor egyrészt tehermentesítenék a papot is egy csomó olyan munkától, amit nem ő kéne végezzen, és sajnos ami mégis ráhárul, mert nem kapcsolódnak be az emberek megfelelőképpen. Másrészt pedig a bármilyen fajta felvállalt munka közösség érdekében a közösség kovácsoló cselekmény. Tehát a hívek, hogyha tényleg jobban felzárkoznának a templom köré, és nem azt mondom a pap köré, a templom köré, fontos lenne számunkra az egyházközség élete mindenféle szempontból, azon kívül tényleg, aki hozzáért és megteheti tehermentesíteni a papot egy-két nem papi munka átvállalása által, biztos más lenne a helyzet, és nem beszélnék föltétlenül egy leterhelt papi életpéldára, ami természetesen nem jó reklám, mert akkor mindenki azt mondja, hogy nem akarok ilyen életet, ahol egyfolytában csak jövök, megyek, és mindenfélevel foglalkozok. Másrészt pedig, szintén a kérdésre válaszolva, egy másik pap elmeséléséből tudom, plebánia tetőt kellett kicserélni, és neki fogott a munkának, mivel úgy látta, hogy a közösség nem akar nagyon segíteni, illetve nem volt, aki kezdeményezze a segítséget. Amikor az első elkezdett jönni, akkor már jöttek a többiek is, általában így szokott lenni. És amikor a munka elkezdődött, és egyre többen kezdtek már a munkátokba bekapcsolni, akkor az egyik személy azt mondta, plebános úr, ezt bízza ránk, mert mi ehhez értünk, ön menjen és imádkozzon értünk. Az ön írt jobban. Persze egy egyszerű megfogalmazás egyszerű ember részéről, de viszont nagyon rávilágít arra, hogy amikor a közösség tudja, hogy a papot elsősorban azért kell tisztelni, mert a legszentebb áldozatot és sok imádságot és szertartást végez a népért, és azért fontos legyen számunkra a pap, mert mindezeket meg tudja tenni, amikor a nép, a közösség itt tart, akkor már boldog az a közösség. De ilyen közösségek, hogyha vannak, ott már a hivatások száma is megnő. Mert átézik a felelősséget, hogy, igen, Isten érdekében dolgozunk, mi így, mert mi ehhez értünk, a pap meg úgy, mert ő ahhoz ért, és lesznek, akik örömmel vállalják majd a hivatást.
Mit üzensz azoknak a fiataloknak, akik talán meghallották Isten hívó szavát, de mégsem mernek dönteni? Mivel bátorítanád őket? Miért éri meg pap lenni?
Azért, mert Isten népét szolgáljuk. Más nincs a háttérben. Még azt sem mondhatom, hogy, biztos üdvözülés, mert ugyanúgy elkárhozhat egy pap is, mint egy hívő is, hogyha bűnös az élete. Ugyanúgy üdvözül egy pap is, mint egy hívő is, hogyha Isten akarata szerint él. Tehát nem az üdvösség biztos reménye kell vonzon bárkit. Még az se, hogy adott esetben egy tiszteletre méltó hivatás, ahol az embert jobban megtisztelik. Mert például, ha megfigyeljük nyugaton, ott már egyre kevesebb a tisztelet a pap személye iránt, mint olyan. Tehát nem a papot tisztelik, hanem azt, aki bármit is tesz valakiért, vagy valamiért. Ha látják, hogy a pap tényleg aktív, akkor tisztelik, de nem azért, mert XY neve van, és nem tudom, milyen egyházi cafrangokat ráagasztottak már. Tehát nem is a tisztelete méltóság, hanem az, hogy én Isten népének a szolgálatába állhatok, és a lelkek javáért dolgozom. Tehát ez az, ami miatt valaki pappá kell, hogy vállalnia kell ezt a hivatást. Hogy mit tegyen, hogy mégse tántorodjon meg? Hát mindenek előtt olvass el Sík Sándornak az Acélember című versét, nekem az egyik kedvenc versem, ahol így mondják egymásnak az acéloszlopok, hogy nem tudom honnan, nem tudom hova. Mi rajtunk csak átmegy az üzenet. Mi bennünket ideállítottak, állunk. Tehát kitartás kell. Ha valaki érzi azt, hogy Isten szolgálatára hívja az Isten, tartson ki az elgondolás mellett, vállalja fel a nehézségeket is, mert nem mézzel kent útról van szó, és nem piros szőnyegen kell haladni a cél felé. Néha lesznek buktatók, lesznek gödrök, abba belesik az ember, kimászik belőle. Persze ezek képletes megfogalmazások, de ki kell tartani, és örömteli az az élet, amit az ember úgy él le, hogy Isten népéért.
Hát akkor legyen úgy, legyen meg minden fiatal életében Istennek az akarata.
Így legyen.
Köszönöm szépen, hogy elfogadtad ezt a beszélgetést, köszönöm a tanúságtételedet, Isten áldása legyen további papi életeden.
Köszönöm szépen, és sok áldást mindenkinek, különösképpen azoknak, akik kézik lelkük mélyen Isten hívását az ő szőlőjébe.
És kérjük a nagymamákat, édesanyákat, hogy imádkozzanak a gyerekeikért, unokáikért, hát ha.
Adja mindent Isten, mindenek jelmen.
Misérkoá, a pap vasárnapes témája. Uram, ma este egyedül vagyok. A templomban lassan erült a zaj. Mindenki hazatért. Én is hazajöttem. Egyedül. Menet közben találkoztam a délutáni sétálókkal. Egy mozi előtt haladtam el, honnét a tömeg kifelé özönlött, majd utam a kávéház előtt vitt el, amelynek teraszán a vasárnap estét próbálták fáradtan még megtoldani páran. A járdán játszadozó gyermekekbe botlottam, virgonc kis kölykökbe, mások gyermekei, az enyeim nem lehetnek soha. Íme előtted állok, uram, egyedül, terhes a csönd, és nehéz a magány. 35 éves vagyok, uram, a testem éppen olyan, mint másé, két kezem van a kemény munkára, s a szívem szeretet után vágyik. De én mindezt neked adtam, mert szükséged volt rám. Mindent neked adtam, de ma minden nehéz. Nehéz neked megőrizni a testet, amely ma más testnek kínálná fel magát. Nehéz mindenkit szeretni, és önmagamnak senkit meg nem tartani. Nehéz melegen megfogni egy kezet, anélkül, hogy azt önmagamnak örökre megtartanám. Nehéz felébreszteni a szeretetet, és mégis teljesen csak a tiéd maradni. Nehéz mindenkinek mindene lenni, és önmagam számára csak semmi és senki. Nehéz olyannak lenni, mint a többiek, és a többiek közt mégis más maradni. Nehéz mindig csak adni, és soha nem kapni senkitől semmit. Nehéz mindig máshoz közeledni, ha nem közeledik felém soha senki. Nehéz mások minden bűnét, terhét hordani, amikor nemet mondani nem szabad soha. Nehéz örökké mások titkát őrizni, ha magunkét nem oszthatjuk meg soha senkivel. Nehéz mindig mást bátorítani, segíteni, ha mi magunk soha nem lassíthatjuk le a lépteinket. Nehéz mindig a gyöngéket támogatni, ha önmagunk senki vállára nem támaszkodhatunk. Nehéz egyedül lenni. Egyedül. Mindenki előtt. Egyedül a világ színe előtt. A szenvedés előtt, a halál előtt, és a bűn előtt. Nem vagy egyedül, fiam. Én veled vagyok, mert én te vagyok. Szükségem volt a te emberségedre, hogy megtestesülésemet és megváltásomat tovább folytassam. Öröktől fogva választottalak, mert szükségem van rád. Szükségem van a kezedre, hogy továbbra is áldhassak. Szükségem van az ajkadra, hogy tanításomat hirdethessem. Szükségem van a testedre, hogy szenvedjek továbbra is. Szükségem van a szívedre, hogy szerethessek továbbra is. Szükségem van rád, hogy üdvözítő munkámat tovább folytathassam. Maradj velem, fiam! Előtted állok, íme, uram! Íme a testem! Íme a szívem! Íme a lelkem! Tégy elég naggyá, hogy felérjek a világ magasáig, erőssé, hogy terhét bizton hordozhassam, tisztává, hogy ölelhessem annélkül, hogy lekötném önmagamnak. Tégy találkozások helyévé, de csak átmenetileg. Vége láthatatlan úttá, amelyen senki meg nem áll, hol emberit nem talál. S feléd siet tovább. Uram, ma este, amikor már minden csöndes, és csak a szívemben érzem a magány keserű marását, amikor az emberek gondja emészti lelkemet, és én képtelen vagyok kielégíteni őket, amikor az egész világ nyomorúsága és bűne nehezedik a vállamra teljes súlyával, újra igent mondok neked. Nem könnyű kacogással, hanem csendes, alázatos, tudatos elhatározással. A színed előtt egyedül, uram, a békés esti csöndben.